Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erősziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, az imádság csöndjébe, Urunk, hozzád menekül a mi lelkünk. Hiszen amikor utunkat, tereját hagyjuk, Urunk, akkor téged elkezd keresni a szívünk, elkezd téged keresni a lélek, a gondolat, és valami oldhatatlan szomjúság elkezd bennünket vonzani te feléd, édesatyánk, mert mindent a te kezedbe teszünk le. Úrunk, bocsásd meg, amikor ez nem tart sokáig, és aztán szépen mindent visszaszedegetünk a te kegyelmes atyai kezedből, mert emberi ösztönünk azt súgja talán, jobb, ha kézbe vesszük a dolgokat, és majd mi előrébb haladunk bennük. Mennyei édesatyánk, a délután csendjébe is nem tudunk egyebet tenni, csak téged keresünk, mert örök életnek beszéde van te nálad, és szeretnénk, hogyha lelkünket magadhoz vonzanád, megnyugtatnád és megbékéltetnéd, hogy a te kezedbe jó helyen vagyunk, biztos kezekkel tartasz bennünket. Ahogyan a Zsoltáros is mondja, csak Istennél csendesül el az én reménységem, és az én lelkemnek minden indulata, mert csak Istentől kapok segítséget. Úrunk, te látod jól, hogy ezen a délutánon is, melyikünknek milyen testi-lelki segítségre van szükségünk, te ismered jól a mi szíveinket, lelkünket, gondolatainkat. Kérünk, édesatyánk, jöjj egészen közel hozzánk, a te igéd és szent lelkednek ereje által. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, igére való figyelésünket, a mi diakóniai délutánunkat, hogy minden dolgunk szeretetben mehessen végbe. Kérünk, édesatyánk, vedd szívesen, amikor a szeretet szolgálatunkat azzal gyakoroljuk, hogy eléd hozzuk lélekben a betegeinket, a gyászba megtört lelkeket, mindazokat, Urunk, akik az élet nehéz terhei alatt roskadoznak. Eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik betegeket ápolnak, akikre sokat tettél, Urunk, mert te tudod, hogy erre van szükségük, hitbeli fejlődésük miatt. Drága mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy minden bánatunkkal, fájdalmunkkal, de örömünkkel is te hozzád mehet a mi szívünk, mert te érted és tudod, hogy mi lakozik bennünk. Szólj hát hozzánk a te igéd ereje által, Urunk, hogy mindnyájan épülhessünk és gyógyulhassunk, a te szent lelkednek ereje által, Jézus nevében. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni úgy, amint az írva található, a Prédikátor könyvének harmadik részében, az első 8 versben, Ézsaiás próféta könyvének 55. részének 6. versében, s János evangéliuma 3. részének 1. 8 versében. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, s megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, s megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, s megvan az ideje a beszédnek, megvan az ideje a szeretetnek, s megvan az ideje a gyűlöletnek, megvan az ideje a háborúnak, s megvan az ideje a békének. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere, ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén, bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Kedves szeretett testvérek, a mai diakóniai délutánunkon Isten ezt a gondolatot helyezte a lelkemre, hiszen bőjt előtt vagyunk közvetlenül, s akkor a tavasznak a pozitív hatásait érezhetjük már is a mi életünkben, és amikor erre rá gondolunk, hogy milyen alkalmak állnak előttünk ebben az esztendőben, akkor kedves testvérek, ott van a szívünkben az az igei vezetés, hogy bizony mindennek rendelt ideje van az ég alatt a földön. Mindennek rendelt ideje van. Mint ahogyan a havas, fagyos földből is akár elő tud bújni a krókusz, elő tud bújni a hóvirág, és hirdeti a rendelt időt. Gondoljunk bele, hogy micsoda erőfeszítés kell ezeknek a gyönge növényeknek ahhoz, hogy a kemény fagyos földet, amely körülveszi őket, micsoda körülmények ezek, gátolják az életet, vissza akarja fogni az élet kibontakozását. Szinte arról szeretné meggyőzni ezeket a kora tavaszi virágokat, hogy ne nyíljatok, ne teremjetek, ne dicsőítsétek az Istent. Nem ilyenek sokszor a mi földi körülményeink is? Hányan vannak, akik azt mondják, hogy én nem tudom szeretni az Istent, mert hát nézd meg, hogy milyen az életem, nézd a körülményeimet, hogy mennyi fájdalom, mennyi könny, mennyi veszteség van az életemben. És milyen jól végzi a gonosz a munkáját, amikor csak a körülményeinkre nézünk. Az Isten a rendelt időt minden számára elkészíti. Az eredeti héber szövegben a zömán szó azt jelenti, hogy mindennek elkészített ideje van. Azt is jelenti, hogy határideje van mindennek. Tehát tól-tólig Isten mindenről tud, hogy mikor, minek az ideje van az életünkbe. Tudja, hogy betegségnek az idejét töltjük, akkor tudja, hogy ez az időszak mennyi időt vehet el, mennyit ölelhet fel az életünkből. Mert mindennek rendelt, előre Istentől elkészített ideje van az életünkben. Elhatározott ideje. És kell, hogy buzdítson bennünket az az örömhír, hogy Isten tartja kezében ezeket a rendelt időket. Ő tudja, hogy az életünkbe mikor melyiknek kell belépnie, hogy az meddig tartózkodhat a szívünkben, az életünkben, a családunkban, a testünkben, a gondolatainkban. Éppen ezért boldog az az ember, aki mindennek a tudatába, mindennek a körülményeknek a tudatába Isten tudja segítségül hívni, tudva azt, hogy Uram, egyedül Te tudod a betegségnek, a fájdalomnak, a gyásznak, a szeretetlenségnek, a haragnak az idejét az én életembe úgy megélni, hagyni, hogy Uram, Te hozod el majd a felüdülést. Kedves testvérek, mindennek rendelt ideje volt. A teremtés hajnalán, mint valami dicsőséges himnusz szólalt meg az Isten teremtő szava, mikor eljött annak a rendelt ideje, hogy azt mondja, legyen világosság. De gyönyörű volt ez az elrendelt idő, amikor Isten a rendezetlen kusza elemek között rendet tesz, amikor Isten a rendező, az élettel betöltő megszólal. Isten számára minden idő rendelt idő, hogy szóljon hozzánk. És ezen a délutánon, amikor szólít bennünket, kedves testvérek, rendelt időben szólít bennünket az Isten. Pál apostol egészen odáig megy el, hogy az efézusi gyülekezethez írt levelének 5. részében, a 15.-16. versekben ezt írja az alkalmas időről. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Azt is mondhatnánk, értsétek meg, hogy mi az Úr akarata, hogy minek a rendelt idejét hozta el ő a mi életünkbe. Kedves testvérek, nagyon fájdalmas alkalmak, mikor a betegség rendelt idejét töltjük. Fájdalmasak azok a napok, szeretnénk tőle szabadulni, szeretnénk belőle valahogy megmenekülni, szeretnénk újjá lenni, egészségessé lenni. De vajon a gyógyulni vágyó ember szembe szállhat-e az Isten akaratával? És vajon gyógyulhat-e Isten gyógyító hatalmát mellőzve? Jól lehet, hogy a testen gyógyulás folyamatai elindulhatnak, mert Isten gondviselő eszköze maga az orvoslás, a gyógyítás is. De kedves testvérek, amikor az ember gyógyulni vágyik, az embernek nem elég csak, hogy a teste meggyógyuljon, meg kell, hogy gyógyuljon mindenek előtt a lelke, és az elméje, a gondolatmenete is. És ez a gyógyítási folyamat nem mással veszi kezdetét, mint amikor Nikodémus is felkeresi az Úr Jézust azon a bizonyos éjeli időpontban, az éjleple alatt a sötétség óráiban. Azt mondja az Úr Jézus neki, hogy szükség néked újonnan születned. Nikodémus, oly sok időt éltél már meg. Naggyá lettél. A Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak egyik kiemelkedő vezető embere vagy, de hiába tudsz mindent a törvényről, a prófétákról. Itt valami egészen más kell ahhoz, hogy te az Isten országába bemehess. Meg kell gyógyulnod. Testestől, lelkestől, gondolatmenetedbe, lelkedbe, és ez a gyógyulás azt jelenti, hogy a beteg, akinek van betegség tudata is tudja, hogy bűnös, és a Úr Jézus kegyelme nélkül nem tud meggyógyulni ebből a bűnös világból. Kedves testvérek, azon tud az Úr Jézus segíteni és gyógyító hatalmával újjászülni. Hogyan is mondja az Úr Jézus? Ő nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez. Ő azokhoz küldetett, akik tudják, Jézus gyógyító hatalmára van szükségük. Nikodémus hangjaiból kihalljuk, hogy az ő életében is volt már nagyon sok alkalom, amikor Isten megérintette az ő lelkét. Bizonyára sok ilyen alkalom volt, hiszen a népet szolgálta, Istentől indítva. Most is egy gyönyörű, szép, vallásos beszéddel megy az Úr Jézus elé. Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Minden tud Nikodémus, felismerte. Senki nem tehet olyan tetteket, mint te, ha csak nem az Isten van vele. Sok mindent meglátott és felismert Nikodémus, és mégis semmit sem tud az újjászületésről. A lényeget nem ismeri, hogyan lehet bemenni az Isten országába. Az Úr Jézus ezért azt mondja, elcsodálkozva ugyan azon, hogy te Izrael tanítója vagy, s nem tudod, hogy hogyan kell újjászületni. Egy egész népet vezetett Nikodémus, s a lényeget nem tudta. Pál azt mondja, amikor a feltámadásról tanít, hogy szeretteim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek a halottak felől, mint a hitetlenek, akiknek nincsen vigasztalása. Mindenkinek az életében eljön a rendelt idő, amikor elkezdjük keresni az élet értelmét, hogy nem lehet csak ennyi. Nem lehet csak ennyi, hogy megszülettünk és vagyunk, küszködünk, sokat dolgozunk, betegek vagyunk, aztán gyógyulunk, aztán van család, vannak gyerekek, unokák. Isten szomjúságot is tud ébreszteni a szívbe, mert elhozza annak a rendelt idejét. De nagy öröm, hogy ezt is Isten készíti el. Van, amikor a ravatalok mellett, van, amikor az orvosi rendelőbe, a kórházakba, várva a gyógyulást. Kedves testvérek, az egész teremtett világ együtt nyög és sóhajtozik, várva az Isten üdvözítő kegyelmének a megjelenését. Pál az aténi beszédében utal arra, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, az egész emberi nemzetség is egy vérből teremtetett. Vagyis Isten teremtő szeretetében részesül minden teremtménye. Ez az a rendelt idő, amelyben nem zárkózhatunk el Istentől, és nem zárkózhatunk el egymástól, mikor Isten az ő igéje által szól hozzánk. De mit is jelent az, hogy részesei vagyunk az Isten rendelt idejének? Kedves testvérek, az egész Ószövetség és Újszövetség arról ad híradást, hogy Isten mindennek elkészítette az idejét, nem csak a teremtésnek, nem az özönvíznek is. Elkészítette a proféciák megvalósulását Ábrám, majd Ábrahám életébe. Gyönyörűen vezette végig az övéit az ügytörténet eseményein, s ami a legcsodálatosabb, azon a betlehemi éjszakán, mikor eljött a kegyelemnek az az órája, Jézus megszületett Betlehemben, rendelt időben, mert ezt is Isten készítette el. És el volt készítve számára a nagy hét is, el volt készítve a nagy péntek, nagyon sokan nem értették, hogy ő, aki annyi embert meggyógyított, annyi embert megszabadított még gonosz lelkektől is, hogyan lehetséges az, és ezzel vádolták is a kereszt tövében, másokat megmentett, mentse meg magát is. Hát kedves testvérek, azért nem mentette meg magát, hogy minket meg tudjon menteni. Ez a rendelt idő jött el, ott nagy pénteken, a Golgotai keresztfán, rendelt ideje annak, hogy az ártatlan bárány a vérét adja mindannyiunkért. És nem csak az az óra jött el számára, amikor hangosan felkiáltott és azt mondta, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva kilehelte lelkét. Tanítványok életébe mennyi rendelt idő volt. Kedves testvérek, ott volt a rendelt ideje annak, hogy meghallják Jézus elhívó szavát, kövess engem. Ott volt a rendelt idő, mikor láthatták, hogyan gyógyít, hogyan vendégeli meg a több ezreket, kenyérrel és hallal. Ott volt a rendelt idő, hogy megmutassa, az ember fiának van hatalma a szeleken, a tajtékzó hullámokon, a fizikai törvények fölött, mikor a tanítványok megélik, hogy nincs mit adniuk a sokaságnak. Jézus megmutatja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Lássuk meg, hogy minden idő rendelt idő arra, hogy Isten felé forduljunk, hogy hívjuk az ő segítségét. Azt hallottuk a Prédikátor könyvéből, hogy mindennek rendelt ideje van, és egy hosszú felsorolást olvastam fel, mennyi mindennek van rendelt ideje, örömnek, bánatnak, könnynek, gyásznak, táncnak, háborúnak, békességnek, ölelésnek, szeretetnek, szeretetől való tartózkodásnak. Számtalan pillanata az életnek, amit megélünk, és ez mind-mind alkalmas arra, hogy ebben az adott rendelt időben Isten felé menjünk. Az Atya nem engedte, hogy a juhok nagy pásztora a halál világába maradjon. Ez a mi menekülésünknek nagy öröm híre, hogy az Atya elhozta a harmadnapot is a fiú számára, hogy feltámassza őt a halottak közül, avagy ahol van első, nem lesz talán második és harmadik és sokadik, annak is eljön a rendelt ideje, hogy aki Krisztusban alusznak el, mint a tavasz, amely hozza az életet, a halál után, a tél után, de gyönyörű lesz majd az a kikelet testvérek. És lássuk meg most kora tavaszban azt a nagy lehetőséget, amely az Isten általános kijelentése a teremtett világon keresztül is szeretne minket tanítani, hogy van élet a halál után. Egy nagy tél után vagyunk, minden hófehér volt és szürke, élettelen, mint egy holdbéli táj. Így éltük meg sokszor a téli napokat és heteket, és volt, amikor már hiányoltuk a zöldet, hiányoltuk az élet színeit, hiányoltuk a szirmokat, a növényeket, az életet magát. Ember tud rügyeket fakasztani? Ember tud előhozni szirmokat? Ember képes arra, hogy a napot felragyogtassa? Isten elhozza ennek is a rendelt idejét. Mi a mi bajunk, kedves testvérek, a rendelt időkkel? Hogy végtelenül türelmetlen az ember. Mi nem szeretünk benne lenni abba, ami kellemetlen ránk nézve, és alig várjuk, hogy a jó bekövetkezzen. Türelmetlen az ember. Istennel együtt tudjuk türelemmel csak elhordozni mindannak a rendelt idejét, amelyben minket az Isten elhelyezett. Rendelt idők voltak ott Palesztinában is, az Úr Jézus közelében is. Elég, hogyha csak Nikodémusra gondolunk, vagy a samáriai asszonyra. Samáriai asszony bizonyára soha nem gondolta volna, hogy amikor déltájban elmegy a Jákob kutyának forrásához, ő a Messiással fog találkozni. Egyáltalában nem gondolt erre, Isten pedig elkészítette a vele való találkozást, és találkoztak. Van, aki azt mondja a filozófusok közül, hogy gyakorlatilag az élet nem más, mint találkozás. Találkozás Istennel, találkozás a másik emberrel, találkozás egy életeseménnyel, amiben kibontakozok, kibomlok, amivel meg kell, hogy küzdjek, ami megedz, ami többé tesz. Az élet egy nagy találkozás. Gyakorlatilag Buber az, aki ezt állítja, minden élet nem más, mint találkozás. A világot úgy ismerhetem meg, ha találkozom az emberekkel. Ezen keresztül nyílik meg számomra a világ. Házasság hete után vagyunk, és nagyon kedves József Attilának az a gondolata, amikor azt mondja a találkozásról az ő flórájával kapcsolatban, Flóra, Flóra, mosolyog róla, hogy ő váltott engem valóra. Ez jelenti azt, amikor hozzáillő, megfelelő emberrel találkozik a másik ember, akkor a másik ember áldássá lesz, és ez a találkozás, ennek a rendelt ideje, valami csodát, valami újraalkotó, újrarendező kegyelmet tud elhozni az ember életébe. Ha rátalálunk egy lelki testvérre, kivel együtt tudunk imádkozni, együtt tudunk gondolkodni, amikor rátalálunk egy gyülekezetre, egy gyülekezeti közösségre, amelyről tudhatjuk, hogy akkor is imádkozik értünk, ha betegek vagyunk, akkor is, ha menthetetlenek vagyunk, még akkor is, ha haldoklunk, ott vannak, lelkileg hordoznak. Milyen nagy változásokat tud az ember lelkébe kimunkálni, egy-egy találkozás Istennel. Samári asszony élete megváltozik a megvetett asszonyból. Mondhatjuk azt, hogy hírvivő lesz. Öröm hírvivő. A samáriai falvok neki köszönhetik, hogy megismerték a Messiást. És Nikodémus, akinek az életébe már oly sokszor beleszólhatott az Isten igéje, legutoljára Jézuson keresztül szól, és megy, és ha az éjszaka leple alatt azt is vállalja, de ő beszélni akar Jézussal, ott akar lenni, ahol Jézus van, s ha nem tudta megvallani az élő hitét Krisztusról, mert hát féltenie kellett a rangot, a vagyont, a rendet, de amikor az Úr Jézus kileheli a lelkét és meghal, kedves testvérek, feljegyzi a Szentírás, hogy Arimátiai József mellett még Nikodémus volt az, aki gondoskodtak, mint külsősök, hogy az Úr Jézus tisztességes temetésben vehessen részt. Nikodémus életében a Jézussal való beszélgetés, az elrendelt találkozás valami újat hozott, valami szép gyümölcs kezdett el teremni az életében. Egyszer egy rabbi, aki beszélgetett a tanítványaival, megkérdezte a tanítványait, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy reggel van. Hát a tanítványok kifejtették, hogy hogyan néz ki egy hajnal, milyen az, amikor a nap sugarai feltűnnek az ég boltozatán, hogy hogyan énekelnek a madarak, hogy mennyi minden jelzi a reggelt, hogy elkövetkezett. S a rabbi csupán azt mondta, hogy akkor van reggel, amikor az ember látja, hogy a másik ember része vagyok, mikor felismerem a másikat. Mikor felismerem a másik emberben, hogy ő is ember, mint én, akkor jön el a reggel. Mikor életre kel a világ, mikor életre kel a másik ember, nem csak látom, hanem érzem, tudom, empátiával tapasztalom, hogy miben lehet, akkor jön el a reggel. Havonta egy alkalommal szoktunk tartani gyülekezetünkben diakóniai délutánt, most egy szerény alkalommal vagyunk jelen csak magunk, de ez az alkalom nagyon alkalmas arra, kedves testvérek, hogy életre váljanak az arcaink, az életeink egymás előtt, és hogy ide hozzuk, ha másképp nem, hát lélekbe mindazokat, akikért aggódunk, akik betegek, akik miatt szomorúak vagyunk, akikért oly sokat imádkozunk, akiknek talán egy ilyen életváltoztató találkozásra lenne szükségük Jézussal. Igen, jó jönni az Úr elé, eléhozni a betegeket, a bánkódókat, a gyötrődőket, a gyászolókat, mindazokat, akik az élet veszteségeit ízlelik és élik, mert aki találkozik Jézussal, mert eljött, mert elhozta Isten szent lelke az életébe ezt a rendelt időt, annak az élete gyógyulhat, annak az élete változhat, az az ember megmenekülhet. Nem is gondoljuk, kedves testvérek, mennyi minden múlik rajtunk, egyszerű imádkozó lelkű gyülekezeti tagokon. Először önmagunkért jövünk, először saját magunk sebeit hozzuk bemutatni az Úr elé, először hozzuk a saját arcunkat, aztán a szeretteinkét, és aztán Isten szeretete annyira magához vonz és megszeretted bennünket, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy már hány arcot hozunk az Úrhoz, már hányakért imádkozunk, és jó dolog másokért közben járni, mert bár sokan gondolják azt a találkozásról is a másik emberről, filozófusok írták ezt, hogy a másik maga a pokol. Megnétejezi az ember életét a másik ember, tönkreteszi az álmait. Hát gondolom, hogy olyan negatív tapasztalatokon mentek át ezek az emberek, hogy nem megfelelő emberekkel találkoztak, hogy Istennel még nem volt olyan találkozásuk, amiben gyógyulhattak volna. A másik emberben nem lát mást, csak aki veszélyt jelent számára. Hány ilyen testvérünk van, akik átmentek nagy negatív élményeken, s már félnek a másiktól, már bizalmatlanok, s nem tudják, képesek lesznek-e még valaha is szeretni, megbocsájtani és remélni. De ennek is van rendelt ideje. Várjuk-e, kérjük-e az Úrtól, s imádkozunk ezekért a rendelt időkért. A betesdai beteg, aki 38 esztendőt húzott le a betesda tavánál, kedves testvérek, ő úgy látta a másik embert, a mindenkori másik embert, hogy fáj, hogy neki nincs ilyen. Jézus megáll a gyékény ágya mellett, és ez a beteg ember fájdalmasan szinte megnyitja a lelkét, és csak ömlik belőle, hogy Uram, nincs emberem, ha lenne, és ennyi pozitívumot fektet ebbe bele, akkor oda vinne, mikor megmozdul a víz. Bele segítene is, én lehetnék a legboldogabb, hogy meggyógyulok, mert ezt látta, kinek van embere, akinek van segítője, az meggyógyul. Halljuk az ószövetségi bölcsesség irodalomból is, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Kedves testvérek, merünk-e találkozni Jézussal? Bátrak vagyunk-e arra, hogy a rendelt időt, amit Isten készít, elfogadjuk, amikor Isten tiszteletre harangoznak, vagy Biblia órára hívogatnak? Vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy a beteg ágy mellett, ha valaki felkeres minket, elfogadjuk, hogy imádkozni akar velünk? És amikor ravatal mellett megállunk, és jönnek a fájdalommal megterhelt napok, hetek és hónapok, vagyunk-e olyan bátrak, hogy mi, akik találkoztunk a halállal, találkozni tudjunk az élettel és a feltámadással is? Isten a rendelt idők ura. Ő tudja, mit és meddig enged, és hogyan készíti el az abból való kimenekedést, a megerősödést, az ő kegyelmét. Ezért mondja Ézsaiás próféta könyvében az ige, mindennek rendelt ideje van, de egy kiemelt rendelt időről soha ne feledkezzünk meg. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Böjti időszak elején állunk, a böjt a testi-lelki megtisztulásnak az időszaka. Kiki a maga erőlétéhez képest szokta vállalni a böjti utat. Nem lehet csak a testi böjtöt felvállalni, vagy csak a lelkit, kedves testvérek. Mindegyiknek ott kell lenni az életünkben, a testinek is, a lelkinek is, és a gondolatinak is, mert a teljes embernek van szüksége a megtisztulásra. Miért kell a református embernek a böjt? Egyszer egy hölgy mondta nekem, gondoljuk csak el, hogy amikor kimentek a régen megörökölt parasztházhoz, hát bizony nagyon régóta nem voltak már kinyitva az ajtók, az ablakok, nem volt szellőztetve, nem volt törölgetve, és ez az idő bizony lehetett, vagy 5-6 esztendő is. És amikor beléptek ebbe a házba, olyan áporodott levegő csapta meg őket, hogy egyszerűen nem is tudtak bemenni. Szívtak egy mély levegőt, visszamentek, kinyitották az ablakokat, ajtókat, hogy friss levegő áradjon be ebbe a bezárt házba. Kedves testvérek, a böjt is valami hasonló. Az az ajtó, az az ablak, ami nem gyakran van megnyitva az Isten felé, ott amögött a lélek, bezárkózik, egymagába van, és fülletté válik az a lelki közeg, az az atmoszféra és levegő, amiben az ember a mindennapjait tölti. Kell, hogy megnyíljunk az Isten felé, kell, hogy beengedjük az ő jó illatát, és kell, hogy kitisztítsuk a mi belső szobánkat. Az Ariel meg a többi foltoltóit nem segít, nincs az a pénz, amiért lelki tisztító anyagot szerezhetne be az ember. Egy valaki van, Krisztus, aki önmagát adta azért, hogy mi újjászülessünk. Nikodémusnak szó szerint azt mondja az Úr Jézus, szükség néked újonnan születned, ami azt jelenti, hogy nem tűr halasztást. Nem az Isten szemszögéből nézve, mert az Úr türelemmel vár, de Nikodémusnak sürgető. Nekünk is az, nem tudjuk, meddig tart a földi létünk. Nem tudjuk, meddig vagyunk olyan állapotban, hogy képesek legyünk dönteni, képesek legyünk az Úr mellé állni. Meg kell ragadni a rendelt időt, amikor az Úr szól hozzánk. S boldog az az ember, aki felismeri a rendelt időt. Az Úr Jézus azért sírt virágvasárnap Jeruzsálem fölött, mert nem ismerte fel meglátogatása idejét. 3 esztendő adatot ott Júdeába, Galileába és a környező pogány városokba, hogy az Úr Jézus jelenléte által felismerjék az Istentől adatott kegyelmi órát a megtérésre. Voltak, akik felismerték, de Isten választott népe süket és vak maradt továbbra is, és Jézus sír fölöttük. Mi hozzánk is szól az ige, Isten szeretne közel jönni hozzánk, közel a fájdalmunkhoz, vagy éppen az örömünkhöz, a terveinkhez, a vágyainkhoz, és szeretne erőt adni, hogy mint ahogyan a krókusz és a hóvirág, a koratavaszi virágok minden körülmény ellenére kihajtanak, megküzdenek a létezésért, és csodálatos virág szirmokkal csalnak mosolyt az arcunkra. Váljunk mi is ilyen életekké, minden körülményünk ellenére tudjunk mosolyt csalni a mi szerető mennyei atyánk arcára, tudjunk dicsőséget adni neki, mert nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hit emberei, hogy örök életet nyerjünk. Augustinus mondja gyönyörűen az ő jelmondatában, ha eltávolodunk Istentől, kiszáradunk. Ha felé fordulunk, feltámadunk. Ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk. Ha visszafordulunk feléje, újjászületünk, ha benne maradunk, akkor élünk. Isten adjon nekünk erőt az Istenben való megmaradáshoz. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, amikor hallhatjuk a te igédet, Urunk, mert újból és újból átéljük azt az igazságot, hogy bizony a mi gondolataink nem a te gondolataid, s a mi utaink nem a te utaid. Urunk, mi hajlamosak vagyunk elhinni azt, hogy levetted a kezedet rólunk, hogy elfeledkeztél rólunk, hogy benne felejtettél a bajba, a bánatba, a gondokba, az erőtlenségekbe. S Urunk, olyan jó hallani a te igédből, hogy mindennek rendelt ideje van, és te mindennek kiszabtad a határát, a mértékét, és az nem lépheti azt át. Mert te a megrepedt nádszálat nem töröd el, s a pislogó gyertya mécsest nem oltott ki. Így szeretnénk, Urunk, mindenünket letenni a te kezedbe, és könyörögni most, Úr Jézus. Te tudod, hogy minek a rendelt idejét éljük, örömét-e vagy bánatét, betegségét vagy a gyógyulásét. Kérünk, Úr Jézus, hogy kegyelmedet áraszt ki minnyájunkra. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy elkészítője az alkalmaknak, akár az otthoni igeolvasásainknak, imádságainknak, lelki csendességeinknek, vagy a gyülekezeti alkalmakon a veled és egymással való találkozásnak. Engedd meg, Urunk, hogy mindig így tudjunk tekinteni az alkalmakra, hogy te vársz minket, hogy te vagy az első, aki ott vagy ezeken az alkalmakon, mert találkozni akarsz velünk. Úr Jézus, kérünk téged most is, hogy ne csak a mi életeinket áld meg, hanem mindazokét is, akikért könyörgünk. Szeretnénk eléd hozni a betegeket, Urunk, akár a gyülekezetünkből, akár az ismeretségi körünkből, de ismeretlenül is. Urunk, oly sok szenvedő ember van, kérünk, hogy légy irgalmas hozzájuk, s légy az ő gyógyítójuk. Szeretnénk külön is imádkozni 2 asszony testvérünkért, akik nagy betegségben vannak, kérünk, Urunk, hogy gyógyító kegyelmedet árasz ki őreájuk. Szeretnénk így könyörögni, mindazokért is, Urunk, akik otthonaikba vannak, mert öregségük miatt, vagy mert nem tudnak már úgy mozogni, Urunk, szobájuknak a fogságába esnek, és bánatos a szívük azért, Urunk, hogy a te hajlékodba nem tudnak elég járulni. Kérünk, édesatyánk, hogy szentelt templommá az ő szobáikat, és áld meg őket, hogy megtaláljanak téged, a békességet magát. Szeretnénk eléd hozni a gyászolókat is, mindazokat, Urunk, akik a halál mesdjéjén állnak. Kérünk, hogy légy a haldoklóknak reménysége, légy a gyászolóknak vigasztalója, s kérünk, Urunk, hogy mindazok, akik a gyógyítás szolgálatába állnak, vértezd fel őket, Urunk, testi-lelki erővel, szeretettel, hivatástudattal, hogy valóban gyógyító szolgálat legyen az ő munkájuk. Mennyei édesatyánk, áld meg a családjainkat is, hiszen ők a mieink, közöttük élünk. Adj békességet a szíveinkbe, a családjainkba, és a te szeretetedet, Urunk. Könyörülj meg a mi gyülekezetünkön is, áld meg kicsinyeinket, nagyjainkat, elöljáróinkat. Úr Jézus, a te nagy nevedért kérünk, áld meg az előttünk álló bőti időszakot. Kérünk, Urunk, segíts meg bennünket, hogy meg tudjuk ragadni ennek az elkészített alkalmas idejét is. Ne hiába való legyen a bőti időszak egyikünk számára sem. S kérünk, Urunk, hogy a jövő héten is te legyél oltalmazónk, szabadítónk és vigasztaló Istenünk. Az Úr Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Mindnyájunk által nagyon áhított állapot, az, amit Isten lelke tud bennünk kimunkálni, a lélek gyümölcseként, az pedig a békesség. Hallgassunk meg erről egy szép történetet. Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. A feladat egyszerűnek látszott, s ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert, széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa, míg lusta álomba merült, s a kép összegyűrve a szemétbe került. Nem békesség volt a papíron, hanem szélcsend és unalom. Aztán újabb rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett. De békességet nem ábrázolt ez sem, neki állt hát, hogy tovább keressen. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző birkanyáját, a papír kosár lassan tele lett, s közben be is esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a mennydörgés. Vihar közeledett, az ég rengett, a festő az ablaknál töprengett, nézte a szélbe sodródó leveleket, a villámokat, míg átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér esőcseppek verték az ablakot. A festő nem tudta tovább, hogyan legyen, Isten kérte hát, hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte mit sem sejtve ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég, ez hát az igazi békesség. Uram, te megmutattad békességedet, szólt a festő, és nem tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó madár jelképez. A világ legyen bármi nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége van, ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá, békéssé tesz. Az ő békessége tökéletes, minden félelemtől mentes, nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk csak egyet kér, engedelmességet.